Sziasztok, ez itt az Első Pesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en, illetve az interneten az eper.elte.hu honlapon. Én Fogl Márton vagyok, és itt ül a stúdióban Horvai Ferenc csillagász és űrkutató.
Üdvözlök mindenkit!
Illetve élő rádió összeköttetésben vagyunk Palotai Nándor űrhajossal, a Kuvasz űrszállítmányozási társaság munkatársával.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit a stúdióban és a hallgatókat is.
Élőben fogunk beszélgetni Nándorral, ahogy a Föld körüli pályáról elmegy a Holdig és leszáll. Szóval, Nándi, hogy is van ez? Mit fogsz csinálni most?
Sziasztok még egyszer! Üdvözlök minden kedves hallgatót! Én jelenleg most alacsony Föld körüli pályán tartózkodok. Körülbelül egy olyan, vagy egész pontosan 400 km magasan a Föld felszíntől, és jelenleg várom az indítási ablakomat, hogy elindulhassak a Holdra. Körülbelül egy olyan 2 vagy maximum 3 perc múlva majd be kell gyújtanom a hajtóműveimet, hogy elindulhassak a Hold felé. Előttem egyébként a műszerfalon több multifunkciós kijelző is segíti a munkámat. Ezekre én tetszőlegesen kérhetek be adatokat, illetve az egyes repülési fázisokhoz programokat, amik segítenek nekem végrehajtani a manővereket. Ami a manővereket illeti, annyival egyszerűbb jelenleg a helyzetünk néhány orbitális repüléshez képest, hogy én a Hold pályájának a síkjáról fogok indulni, tehát különböző pályakorrekciókat itt már megspóroltunk. Ennek üzemanyagtakarékossági okai vannak, tehát például a nemzetközi űrállomásról, vagy egyéb más nem a Holddal egy síkban lévő pályáról elindulni igen költséges volna, ezért mi mindig alacsony földkörüli pályán parkolunk úgymond a Kuvasz 4 űrhajóval. Az elindulásomhoz a multifunkciós képernyőim egyikén most itt beállítottam a Transfer nevű programot. Ennek a kijelzője több hasznos adat mellett vizuálisan is segít engem abban, hogy megtervezzem a Holdra való utamat. Ezt a műszert úgy kell elképzelni, hogy a Föld van egy körnek a középpontjában, és körülötte sárgával az a nagy kör, amit a hallgatók ugyan nem látnak, de én, illetve a stúdióban ülők ezt nyomon tudjuk követni. Ez a sárga kör jelöli a Hold pályáját, és itt van egy egyenes a középponttól a széléig ennek a körnek. Az jelöli azt, hogy a Hold éppen melyik részén van, pontosan hol van a pályáján. Itt lényegében még van nekem itt egy zöld egyenesem is, ami most jelenleg elég messze van ettől a sárga egyenestől, ez az én pozíciómat jelöli. És az elmúlt pár percben megjelentek itt szaggatott vonalak, ahogy elkezdtem tervezni a programmal a pályámat. Itt van egy zöld szaggatott vonal, ami a hajtóműveim begyújtásának a jövendőbeli pozícióját jelöli. Nagyjából 90 másodpercünk van még, amíg elérjük ezt a pontot. És itt mellette még a jelenlegi, nem pontosabban a zöld szaggatott vonalnak a túloldalán úgymond van egy szürke egyenes, ami ráfekszik egy sárga. Itt ez a sárga szaggatott vonal az, ami jelöli, hogy hol lesz majd utazásom végén a Hold a pályáján. És itt van még egy ilyen zöld szaggatott vonallal egy ellipszis, ami pedig azt a pályámat jelöli, amire rá szeretnék majd térni, miután begyújtottam a hajtóműveimet. És addig egész pontosan 63 másodpercem van, de valamennyi kezdősebességet össze kell gyűjtenem, tehát most lassan 50 másodpercnél elkezdem begyújtani a hajtóműveket. 51, 50, most. Finoman adom rá a gázt. Itt van egy delta V értékünk, ami most elkezdett csökkenni. Ez 3000-ről indult, tehát 3000 méter per szekundummal kell a jelenlegi sebességemnél többel haladnom, hogy kilépjek a Föld vonzásköréből és elinduljak a Hold felé. Ez az értékünk most rohamosan, hát kvázi rohamosan csökken, és ha ez eléri a nullát, akkor az azt jelenti, hogy már a megfelelő sebességre gyorsultunk. Eddig a Föld körül 7800 méter per szekundummal haladtam. szakadig, ahhoz viszont körülbelül 11.000 méter per szekundummal kell mennem, és itt mutatja nekem a kijelzőm azt az értéket, amennyivel több méter per szekundummal kell haladnom ahhoz, hogy elérjem ezt a sebességet. Mióta begyújtottam a hajtóműveimet, ez rohamosan csökken, jelenleg már csak 2000 méter per szekundumnyi gyorsulásom van hátra. Én, amíg gyorsítok a hold körüli pályám eléréséhez, addig visszaadom a szót a stúdiónak.
Szóval tulajdonképpen a hold elsőre olyan ismerős, mint hogyha tudnánk róla mindent, pedig csak nézzük innen a Földről, úgyhogy azt kérdezem, hogy mi is érdekes igazából a holdban?
Hát most per pillanat az a legérdekesebb, hogy sikerül-e elindulni a hold felé, mert azért ez mindig az űrrepülésnek, amikor holdra megyünk, a legizgalmasabb fá, hát egyik, mindegyik izgalmas, ugye, de a hold és a föld közötti az úgy időt hagy. Hát, hogy miért izgalmas a hold? Amikor az ősember fölnézett, már akkor izgalmasnak tűnt neki, ugye ezt a mitológiákból is tudjuk, meg a teremtés történetből. Egyszerűen hozzánk nőtt, egyébként valószínűleg az élet is a holdnak köszönhetően fejlődött úgy, ahogy fejlődött, és nagy valószínűséggel a hold nélkül nem is létezne emberiség és földi civilizáció.
Mit jelent ez? Hogyan befolyásolta a hold a kialakulását? Már ha ezt így össze lehet foglalni röviden.
Hogyne, hát nem tudom, hogy röviden össze lehet, de megpróbáljuk. Szóval a földnek a tengelyforgási ideje, amikor keletkezett a naprendszer, azt követően körülbelül olyan 6 óra volt. Tehát egy nap 6 óra időtartam volt. Annyi idő alatt fordult meg a Föld. A nap hatására, a nap gravitációja hatására fellépő árapályerő az már a 8 órára lassította volna, de a Holdnak köszönhetően, a Hold gravitációs ereje miatt, az árapály miatt 24 órára lassult a Föld forgás ideje. Ennél fontosabb, hogy a tengely dödés szögét a Hold az stabilizálta, és ezért nincs az, hogy időnként a nap felé néz az északi sark, időnként meg mondjuk a másik irányba. A Marsnál ilyen 60 fokos szögbe dölöngél a tengely, ami nem jó, hogyha az időjárási viszonyokat nézzük, hogyha a tengert nézzük, az árapály az nagyon fontos, hogy a tengerben annak idején ezek az óriás molekuláknak sikerült összeállnia. Úgyhogy a Hold az nagyon sok szempontból érdekes. Hát meg majd később belemegyek a többi érdekességbe.
Na igen, szóval ha jól értem, akkor nem csak arról van szó, hogy a Hold nélkül nem aludhatnánk ilyen jó sokat, mint most, hanem...
Igen.
De hogyha folyamatosan lassul a Föld forgása a Hold miatt, akkor ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb meg is fog állni?
Nem fog megállni, az teljesen biztos, nem lesz ideje arra se, hogy megálljon, mert hogyha megnézzük, hogy 6 óráról ment most 24 órára, és a naprendszer már leérte életének a felét, tehát a nap most már mindjárt 4,5 milliárd év múlva vörös óriássá fog nőni, akkor igazából nem biztos, hogy lesz a Földnek idő arra, hogy megálljon, de nem is várható ez, azért a nap az mindig bele fog szólni a nap gravitációja abba, hogy a Föld az ne tudjon megállni.
És közben, ha jól értem, akkor a Hold is távolodik valahogy, hogyha jól tudom.
Igen, abszolút jól kimérhető. Körülbelül 4 cm távolodik egy év alatt. Ez a távolodás aztán egyre le fog lassulni, lassabb ütemű lesz, ahogy egyre kijebb megy, majd megáll a távolodásnak az üteme, és akkor elkezd közelíteni a Földhöz. Aztán az is megáll, amikor elegendő sebességet megy. Tehát picit mindig távolodik, közeledik, távolodik, közeledik.
És ennek az egésznek a Hold kialakulásához van köze?
Nagy valószínűséggel igen. A Hold kialakulása az 4,3-4,4 milliárd évvel ezelőtt történt, amikor egy hatalmas kisbolygó, azért az egy bolygóméretű kisbolygó volt, tehát a Mars méretéhez közelített, úgy nevezték el, hogy Theia ezt az égitestet, becsapódott a Földbe, és hát a Föld kérgéből tulajdonképpen az anyagot, olyan erejű volt ez a becsapódás, Föld körüli pályára juttatta, meg hát nagyon sok anyag elhagyta a Föld körüli pályát, nagyon sok anyag visszaesett, és a Föld körüli pályán, ahogy ezek ütköztek, ahogy ezek találkoztak, ezek az anyag csomók egymással szépen lassan összeállt a Hold.
És ez a Theia, ez hogyan került oda, ahol Hát
akkoriban, azért még nem volt ilyen, hogy mondjam, letisztult a bolygórendszer a naprendszerben, tehát nagyon sok ilyen kis bolygó kezdemény, bolygó csíra volt, és ezek folyamatosan csapódtak egymásba, tehát például a Vénusz tengelyforgása is egy ilyen becsapódásnak köszönhető. Tudnélik, a Vénusz például lassabban fordul meg a tengelye körül, mint amennyi idő alatt a napot megkerüli. És ott a forgás iránya a Vénusznak az ellentétes, tehát nem nyugatról keletre, hanem keletről nyugatra forog. Azt mondjuk most, hogy hát 187 fokos a tengelyének a dőlésszöge, tehát tulajdonképpen az északi pólus van alul.
Ó, viszont Nándi jelentkezik, úgyhogy ismét Nándi, mi újság?
Én jelenleg már a gyorsítási fázisomnak a vége fele járok, most már a kívánt sebességemet nagyjából megközelítettem. Érdekes azt megemlíteni, hogy egyébként minél közelebb jutok egy kívánt értékhez, legyen szó bármilyen sebességről egy űrbéli manőver során, annál nagyobb változást idéz elő egységnyi gáz. Tehát ahogy én kezdem, mármint hogy egységnyi tolóerő, ahogy én kezdek közeledni most a kívánt delta V értékemhez, nekem egyre inkább lejjebb kell vennem most a hajtóművem erejéből. Igen, és most már körülbelül 103 méter per szekundum nyit kell még gyorsulnom, 92, 80, 71, 60, lejjebb a gázt, 45, 41, igen, most nagyon kis gázzal operálok, 27, 21, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 6, már csak 10%-on van a hajtóművem. 4, 3, 2, 1, 0,14. Most nagyjából a kívánt sebességgel megyek, de még a manőverező hajtóműveimmel én egy kis sebességet adok, ugyanis mivel a Földnek még nagyon sokáig a vonzás körébe fogunk tartózkodni, ezért én általában ezt a kívánt delta V értéket én túl szoktam lőni körülbelül egy olyan másfél méter per szekundummal. Elkerülendő a holdba való becsapódást, hiszen érdekes módon, hogyha nem megyünk elég gyorsan, akkor könnyen lehet, hogy a hold egyszerűen magához ragad minket. Ezzel kapcsolatban később majd még a hold közelben lesz egy pályakorrekciós manőverre szükség, de az még több nap körülbelül, amíg eljutok odáig. Most jelenleg 1,78 század méter per szekundummal megyek gyorsabban a kívánt értéknél. Ezt mi űrhajósok szeretjük, hogyha egy nagyon picit ez az érték, ez magasabb, mint amennyit a gép kíván. A relatív inklinációnk, tehát a hold pályasíkjához képest a mi pályasíkunk, az csak nem tökéletesen egyezik, igazából 0,1 fok az eltérés, egy akkora égitestnél, mint a hold, ez nem számottevő, tehát mondhatjuk, hogy én már elindultam egy biztonságos pályán a hold felé. Illetve ami még nagyon érdekes, hogy figyelnünk kell arra is, hogy ne hevüljön túl az űrhajó, hiszen az állandó napsütést itt most nincsen se légkör, se semmi más, ami tompíthatná. Éppen ezért ez a három nap ez nem lesz számomra eseménymentes, ugyanis nem sokára el kell kezdenem egy kiegyenlítő forgás nevezetű manővert, azaz a hossztengelyem körül nekem nagyon lassan forognom kell, hogy a nap mindig egyenletesen süsse az űrhajó oldalát. Ez azért lényeges, mert hogyha ez nem így történik, akkor három nap alatt a hőtágulásból már bőven lehetnének problémái.
Hát jó utat, és akkor majd kapcsolatba leszünk három nap múlva.
Nagyon köszönöm, nagyon remélem, hogy így lesz. Addig is minden jót kívánok a stúdióknak és a kedves hallgatóknak is. Viszont hallásra.
Én is csak ezt tudom mondani, jó utat, és viszont hallásra. Három nap múlva mi újra halljuk egymást. Sziasztok! Sziasztok, ez az első Pesti Egyetemi Rádió. Én Fogöl Márton vagyok, itt ül Horvai Ferenc.
Ismét üdvözlök mindenkit.
És kapcsolatban vagyunk még mindig, illetve inkább újra Palotai Nándorral.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Sikeresen megérkeztem végül is a Hold mellé, bár az utamnak még korán sincs vége.
Most kezded az első lassítást, ugye?
Igen, pontosan. Gyakorlatilag 1-2 percen belül gyújthatom is majd a hajtóműveimet retrográd irányba, azaz haladási irányommal ellentétesen. Akkor kell majd begyújtanom ezeket a hajtóműveket, amikor a lehető legközelebb érek a Hold felszínéhez, és amint elkezdem ezeket működtetni, nekem a periapszisom elkezd a végtelenről egy értékelhető számot fölvenni, ugyanis jelenleg a periapszisom, ami a Holdhoz legközelebbi pontját jelöli a pályámnak, az 146 ezer méter jelenleg, durván 146 kilométer, az apoapszisom pedig, mint mondtam, az végtelen, tehát most jelenleg csak elsuhanok a Hold mellett, viszont pillanatokon belül be fogom gyújtani a hajtóműveimet, amivel lefékezem magam először egy Hold körüli pályára, majd pedig ezt tovább fékezem. Az a célom, hogy a pályám átellenes oldala az körülbelül egy olyan 20 ezer méteren legyen, egészen közel leszek akkor már a Holdújvárosi bázishoz, és onnantól kezdve pedig már a leszállás veszi majd kezdetét. Most jelenleg körülbelül 105 másodpercen van hátra a periapszisig. Biztos, ami biztos, elkezdem már most finoman működtetni a hajtóműveimet, mivel hogyha túlhaladok ezen a ponton, akkor már emelkedni akarna az űrhajóm, ami pedig nekünk nem jó, hiszen mi éppen süllyedünk a bázis fele. Igen, itt a műszereimen már látni, egyelőre még csak a projekción, hogy csökkent az az ív, és igen, most átváltott már egy nagyon elnagyolt ellipszissé. Itt látom is, hogy az apoapszisom csökken, 12 millió, 11 millió, 10 millió, 9 millió, és így tovább. Ezt, mint mondtam, először lecsökkentem szintén 144-re, hogy egy körpályán legyek a Hold körül, majd azután én ezt tovább csökkentem, hogy ugye az átellenes ponton 20 ezer méteren legyen, ahol már közel leszek a bázishoz. 2 millió 315 ezer méter, 1 millió 600 ezer 504, 3, 2, 1, kerek 1 millió 800 700, 600, 30, 566, 505, 446, 391, 340. Igen, lassan el is érem gyakorlatilag a kívánt értéket. Kissé lehet, hogy korán kezdtem el működtetni a hajtóműveimet, de ez abszolút nem probléma igazából, hiszen ha közelebb vagyok a felszínhez, az nekem csak jó. Igaz, hogy ez nagyobb sebességgel is jár, de arányaiban véve én nem fogok annyival több üzemanyagot fogyasztani most. Igen. A következő fékezés, ami gyakorlatilag a Hold átellenes oldalán lesz, én visszaadnám a szót a stúdiónak.
Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen hol is van ez a bázis, és miért mész oda? Miért pont oda? Miért pont most?
Azért most, mert, mint kiderült, napok óta megszakadt egy berendezéssel a kapcsolat a Holdújvárosi bázison. Azt tudni kell, hogy még nem teljesen sikerült megfelelő létfeltételeket biztosítani emberek számára ezen a bázison. Gyakorlatilag csak 1-2 hétre elegendő étel található ott most jelenleg. Gyakorlatilag az egész bázis automatizált, viszont vannak olyan eszközök, amik most meghibásodtak, többek között egy bányászegység, ami egy roverhez hasonlatos. Mióta elvesztettük a kapcsolatot ezzel az egységgel, azóta nem igen tudunk róla semmit. Gyakorlatilag a rakományomon kívül még az lesz a feladatom, hogy ezeket megvizsgáljam, illetve lehetőség szerint megjavítsam.
Hát itt tényleg az ember lélegzett visszafojtva nézte ezt a manővert. valóban itt mértük szeizmométerekkel azt, hogy mi történhetett, és tényleg a szeizmométerek voltak azok, amik jelöltek valamit itt a Holdújvárosnál, illetve hát Holdújváros környékén, bár igazából egy ilyen nullafős falunak is hívhatnánk, ugye most még nincs ott ember.
Holdújfalu,
igen. Vagy egy szellemváros. Hát most egészen izgalmas, hogy mi lesz itt a nézzük detektorokkal, semmilyen fényvillanást nem láttunk a Holdon, ugye itt folyamatosan megfigyeljük földi távcsövekkel, meg űrtávcsővel a Hold felszínét, rádiótartományban követjük nyilván a kapcsolat fenntartása miatt. A holdi szeizmométerek mutattak érdekes dolgot. Tehát amikor ez a rover meghibásodás volt, akkor bizony elkezdtek jelezni, és elképzelhető, illetve hát nagy valószínűséggel egy becsapódás, egy mikrometeorit, hát nem is annyira mikrometeorit, lehet, hogy itt egy több volt a jelek alapján. Szóval, hogy a rovert magát mikrometeorit találhatta el, ami ezt a holdporból, a regolitból vett bányászást, ugye így hívjuk, az anyag kiválasztását, a hidrogén-hélium izotopok kiválasztását okozza. Szóval, hogy valamilyen becsapódás lehetett, meteor, egy apró kisbolygó, néhány méteres, de jelezték a szeizmométerek, hogy itt valami meghibásodás van, és egyszerűen nem tudjuk, ez is érdekes ez a küldetés, nem tudjuk, hogy konkrétan mely gépek álltak le, mert kommunikáció nincs, a rover az biztos, hogy nem működik, és hát Holdújvárosa megszakadt a kapcsolat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit kell javítani, mert azért az űrhajósnak nagyon komoly feladata is lehet. Reméljük, hogy csak a rovert kell picit megjavítani, és nem történt komolyabb a bázissal, mert azért hát láttuk, hogy vagy 10 évig épült.
Igen, értem, tehát amíg meg nem érkezik Nándor, azt sem lehet tudni, hogy pontosan mi történt, és hogyan lehet azt, illetve lehet-e egyáltalán kijavítani, ami azért elég kellemetlen lenne. Na hát, mi is adja a föld szempontjából a különös jelentőséget ennek a bányának?
Hát ugye, amikor évtizedekkel ezelőtt ez nagy kérdés volt még, tényleg, amikor az első emberek mentek a Holdra, hogy ja, akkor emlékszünk, hát nem emlékszünk rá, mert akkor még ugye volt ez az űrverseny, létezett a Szovjetunió, az Egyesült Államok, hidegháború, és akkor oda mentek az emberek a Holdra, de ahogy bejött a 70-es, 80-as, 90-es évek, 2000-es évek első évtized, második évtized, szóval végig ugye keresték azt, hogy miért érné meg a Holdra menni. Mert jöttek a magáncégek, magánűrhajók, magánűrállomások, szóval miért éri meg a Holdra menni, és hát kimutatták nagyon egyszerűen, hogy üzleti okokból, ugye a fúziós erőművet látjuk el, teljesen ipari titokokról van szó, hogy pontosan hogyan folyik a kitermelés, tehát erről nem tudok sokat mondani, de itt a hidrogén-hélium izotópokkal a fúziós erőművet el lehet látni, és hát végre beindult a fúziós erőmű projekt, mert arra is nagyon nagy halasztás volt, és valóban úgy néz ki, működik, úgyhogy a föld energia ellátását azt talán lehet biztosítani vele.
Így adódik, hogy Holdújváros épségétől függ a föld energia ellátása. És ha jól értem, akkor itt regolit az, amit kibányásznak, és ebből nyerik ki a különböző fontos nyersanyagokat.
Hát a Hold felszínét alkotó por, talaj maga a regolit. Ez tulajdonképpen az alakfora, a porszemek formája miatt regolit, illetve nem az összetétele, nem az összetételre utal ez a kifejezés, és akkor abból nyerjük ki ezeket az izotópokat. A napból érkező kozmikus sugárzás az a napszél az, ami itt a naprendszerben, főleg a belsejében, a porban, a holdfelszínekben nagyon jelentős mennyiségű izotópot halmoz fel. Itt a Földön ugye, hogyha például deutériumot szeretnénk kinyerni, alig tudunk kinyerni valamennyit. A Holdon viszont rengeteget találunk a holdporból, tehát igazából nem is arról van szó, hogy lemegyünk a Hold felszíne alá bányákba, hanem egyszerűen a holdport a felszínen próbáljuk kitermelni, hát ezekkel a roverekkel, amit most majd remélhetőleg csak javítani kell, és nem kell újabb tucatokat oda szállítani.
Nos igen, ez fog kiderülni körülbelül, hát legalább 4 óra múlva, de most legalább 1 órát még várunk a második lassításig. Úgyhogy 1 óra múlva találkozunk, és ismét jelentkezünk, és de ismét megkérdezzük, hogy mi újság a Holdon. Addig pedig, sziasztok!
Üdvözlöm a stúdiót, illetve az összes kedves hallgatót. Most jelenleg újfent egy fékezési manőver fog következni, mivel lassan elérem újfent az új periapszisomat, olyan értelemben új periapszisomat, hogy ahogyan sikeresen lecsökkentettem a pályám átellenes pontján a sebességemet, ez mostanra hozta meg a gyümölcsét, ugyanis 140 ezer méteren, most már csak 33 ezer méteren vagyok. Hát igen, igen, az a baj, hogy sajnos csak a térkép alapján tudok tájékozódni, ugyanis valószínűleg a meteorzápor megrongálhatott egy-egy kommunikációs berendezést is a holdújvárosi bázison, ugyanis a távolsági navigációs műszereim most nem működnek, tehát én biztos kontaktust a holdújvárosi bázis leszállás segítő műszereivel majd csak egy 25-30 kilométeres távolságból fogok tudni létesíteni, tehát jelenleg igazából a térkép alapján kell majd magamat pozícionálni. Minden esetre most eljött az ideje annak, hogy lassítsunk, mivel a pályám a legutóbbi holdrepülésemhez képest most egy kicsit pontatlanabb. Így igazából nekem nem csak, hogy retrográd irányba kell lassítanom, de egy kicsikét még jobbra is, hogy úgy mondjam. Ugye jelenleg nyugati, illetve hát pontosabban észak-nyugativá torzult irányban haladok a bázis fele, ebből kell nekem egy sokkal lassabb és nyugati irányt felvennem. Így gyakorlatilag a fékezésemet azt úgy kell megoldanom, hogy nem teljesen retrográd módon, hanem hogy egy kicsit engem ebből az északi irányból visszább tereljen. Úgy kell beállítanom az űrhajómnak a szögét. Igen, körülbelül egyébként, hogyha félig meddig rézsútosan kicsit dél fele néz az űrhajóm orra, akkor tudunk úgy manőverezni, hogy egyszerre fékezzünk is, illetve tereljük magunkat a déli irányba. És megkezdtem a fékezést, itt látszik is a térképen, illetve az egyéb orbitális manőverekhez szükséges műszereimen, hogy a pályám lecsökkent egy ballisztikus pályára, tehát most már nem egy folytonos vonal a térképen az én helyzetem, hanem egy egyenes. És ennek a végpontja gyakorlatilag az én becsapódási helyem, feltéve, hogy nem tudom megoldani a repülést, de hát természetesen meg tudom oldani, hogy eljussak a Holdig. Nagyon remélem, hogy engem nem talál el semmi. Újra begyújtottam a fékező hajtóműveimet. Itt látszik, hogy ez az egyenes, ennek kezd megváltozni a szöge, és a bázis fele közelít. Igazából egy kicsit én most billegek itt az űrhajómmal, ugyanis több sebességet nem szeretnék veszteni, mivel így is nagyjából a bázis környékén van vége az én ballisztikus pályámnak, ugyanakkor viszont a szöge még mindig nem megfelelő, de már lassan ez alakul. Igen, már csak egy pár fok választ el engem attól, hogy megfelelő legyen az irányom. Megpróbálom nagyjából a seges sebességemet és az irányomat úgy alakítani, hogy a most már ballisztikus pályámnak a vége, azaz a kvázi becsapódási pontom, az a holdújvárosi bázis fölött legyen. Igen, még további korrekciók szükségesek, de tényleg már csak pár fok választ el attól, hogy igazán jó legyen az irányzékom. Igen. Igen, készen vagyok most már, megfelelő irányjal és sebességgel haladok a holdújvárosi bázis fele. Annyit érdemes még megjegyeznem, hogy ez a ballisztikus pálya, ez azért még így is igen gyors, hiszen 1654 méter per szekundummal süvitek jelenleg is a bázis fele, illetve ezen kívül most jelenleg mínusz 40 méter per szekundum, azaz 40 méter per szekundum az a sebesség, amivel pedig süllyedek a hold felszín fele, és 26 ezer méteren vagyok. Gyakorlatilag most nincs is más hátra, mint óvatosan odafigyelve, de süllyedni tovább nyugalomban. Most ezt a sebességet ezt tartani fogom, és legközelebb már csak a bázis közvetlen közelében fogom lefékezni a sebességemet a megközelítéshez. Addig visszaadom a szót a stúdiónak.
A stúdió itt is van, sziasztok!
Azért hiába vagyunk tele űrszondákkal már a hold körül, de azért mégis izgalmas lesz, hogy vajon lesz-e, és közben lehet-e valamit látni a bázisból, hogy ott a becsapódások, azok nagy kiterjedésűek-e. Nyilván közelebbről az emberi szem más lát, mint űrszondáról programmal kontrasztosabbá téve a képet, szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok mekkorák voltak azok a meteorok, amik tönkretették a bázist.
És mit gondolsz, mennyit ér egy ilyen vizuális megfigyelés az első elrepülés, vagy odarepülés közben?
Hát rengeteget, mert amikor sima leszállást végrehajtjuk, akkor, vagy végrehajtja Nándi most jelen esetben, akkor azért méterről méterre látni kell, ahogy haladunk a hold fölött, hogy na most ott le lehet-e szállni, vagy van egy kisebb kráter, amin át kell menni, van egy pont ott egy rover, amit ki kell kerülni, úgyhogy ez nagyon izgalmas része mindig is a holdutazásnak, és pontosan hova szálljon le az ember. Sokkal egyszerűbb lenne persze, hogyha lenne egy kifutópálya, mint csak lesiklunk, de hát így kell menni.
Igen, mondjuk
így is biztos.
Igen, légkör híján ez sajnos kifutópályával nem megoldható.
Hát igen.
Valamiféle légköre van a holdnak, nem?
Hát légköre az bizonyos szempontból van, bizonyos szempontból nincs, tehát egy mérhető légköre van, de hát ez semmiképp nem nevezhető globális légkörnek, mint sok egyéb égitesten. A kifutó pálya gondolata az igen érdekes lenne persze úgy leszállni. Vannak tervek arra, hogy voltak tervek arra, hogy hogyan lehet a holdon kifutópályán kerékkel leszállni, csak hát ugye ott is tulajdonképp ugyanazokat a hajtóműveket kell használni a fékezéshez, mint amit most használunk, tehát valóban értelmetlen lenne ennek a használata. Felhajtó erő nincs, tehát tulajdonképpen ugyanúgy mennénk, mint jelen esetben. Egyszerűen csak a krátert nem kéne kikerülni, viszont most már azért a nagy felbontású radar követések azok tökéletesen alkalmasak egy ilyen leszállásra, úgyhogy tényleg technikai, tudományos szempontból érdekes, hogy itt az apró kráterek kiterjedése mekkora, meg hogy mennyire lehet friss krátert látni. Úgyhogy azért ezt ne felejtsük, hogy azért ez egy izgalmas küldetés, főleg, hogy nincs kapcsolat holdújvárossal.
Igen. Jelenleg egyébként már úgy tűnik, hogy 750 ezer méterre vagyok a bázistól, de mivel még mindig azt az 1600 méter per szekundumos sebességet tartom, ezért a térképen azért elég gyorsan közeledni látszik ez a bázis, tehát azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy kisebb ütembe, de megint elkezdjem csökkenteni a sebességem, viszont az ugye a sebességcsökkenés jelen esetben magasságcsökkenéssel is jár, és mivel 44 méter per szekundumon süllyedek, és 16 ezer méteren vagyok, én lassan elkezdem a fékező hajtóműveimet is beízítani, hogy valamennyit csökkentsek ezen a 40 méter per szekundumos süllyedési sebességen, illetve, hogy mindezzel kiegyenlítsem azt az erőhatást, amivel pedig most fékezni fogok. És szép lassan ráadom a főhajtóművemre a gázt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy jelenleg én nem a menetirány fele nézek, hanem pontosan tökéletesen háttal vagyok a menetiránynak, hiszen ezt az őrületes sebességet, amivel most a Holdújvárosi bázis fele tartok, ezt valamelyest csökkenteni kell. Éppen ezért egyébként gyakorlatilag a végső megközelítésig én nem is igen látok túl sokat ebből a bázisból, hogy őszinte legyek.
És mit látsz magad előtt? Merre fel nézel? Nappal van egyáltalán?
Balnak nappal van, igen, viszont én momentán teljesen műszeresen repülök. A multifunkcionális kijelzőimen egyrészt meg van jelenítve a térkép, hiszen ez alapján tudom most jelenleg csak vizualizálni, hogy merre megyek, illetve meg van jelenítve a felszíni repüléshez szükséges adatokat kijelző program is, ahol le tudom olvasni a magasságomat, a süllyedési sebességemet, a sebességemet, ezeket mind méter per szekundumban, kivéve a magasságomat, ami itt ennél kilométerben van megadva, de más műszereknél méterben, illetve van itt egy ilyen horizont kijelző, ami pedig mutatja, hogy mennyire vagyok párhuzamos a hold felszínnel. Igen, körülbelül ezeket látom most magam előtt. És hát teljesen műszeresen repülök gyakorlatilag vakon, és nem is tudom, mit fűzhetnék hozzá, ez az elkövetkezendő fél óra talán, vagy 20 perc talán, amíg oda érek most a Holdújvárosi bázisra, ez engem nagyon izgalomban tart jelenleg, hiszen nem tudom, hogy milyen állapotok fognak engem ott fogadni.
Annyit beszélünk Holdújvárosról, de még szóba sem került, hogy egyáltalán hol van a Holdon. Szóval ez a Mare Orientale nevű terület.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy lávával elöntött hatalmas terület. Közelről persze látjuk, hogy ugyanúgy van tele kráterekkel, mint hogyha máshol lennénk, de innen a Földről, amikor fölnézünk a Holdra, mindenki látja a sötétebb foltokat. Na hát ez is egy ilyen sötétebb folt, egy tenger, hát ezért is Mare, ezért is tenger, mert azt hitték régen, hogy az ott valóban folyékony víz. Aztán később persze rájöttünk, hogy régi, új, ősi, hatalmas kisbolygó becsapódások nyomai, amik az akkor még képlékeny köpenyét a Holdnak, illetve hát a kérget átlyukasztották, és a köpenyből feltörő magma az elöntötte ezeket a hatalmas becsapódási krátereket, úgyhogy ezek viszonylag fiatalok. Hát legalábbis a többi területhez képest, és hát azóta is nagyon sok becsapódás volt ezeken a helyeken, tehát azért látjuk a felvételeken, ahogy közelít az űrhajó, hogy tele van kráterekkel, de hát azért nem csoda, hogy ide építették ezt a bázist, mert a többi területhez képest talán egy picit síkabb, könnyebb leszállni talán, de ma már lehet, hogy meg lehetne oldani a technikával máshol is várost építeni. Én úgy gondolom, hogy ez a jó terep arra, hogy tulajdonképpen azokat az anyagokat kinyerjük, amiket szeretnénk a fúzióhoz.
Tehát ez egy holdbéri tengerféle, egy sötétebb rész, és a világosabb részek?
Azok az ősi, amikor kialakult a hold, illetve hát a legősibb, amikor valóban megszilárdult a kéreg, abból viszonylag kevés van, tehát abban az időben, mint a Földdel kapcsolatban, néhány nappal ezelőtt beszéltünk itt a stúdióban, abban az időben még nagyon sok ilyen becsapódás ment végbe, és amikor a hold kérge létrejötte után nagyon vékony volt, akkor persze ezt a kérget folyamatosan hasították át a becsapódó égitestek, úgyhogy a legősibb rész az nagyon kevés területen található meg. voltak ilyen bombázási hullámok a naprendszer történetében. Hát az egyik ilyen nagy bombázási hullámkor alakultak ki ezek az óriási lávával elöntött medencék.
És a Földet is ugyanennyi becsapódás érte akkoriban?
Ó, hát nem, messze nem. Több. Lehet azt mondani, hogy több, lehet azt mondani, hogy kevesebb. Tehát a Föld fele több ilyen égítés tartott, viszont a légkörünk miatt azért nagyon sok az elégett a légkörben, nagyon sok darabokra hullott, és aztán a felszín fölött robbant darabjaira krátert már nem is hozott létre, illetve hát nagyon sok becsapódott, aztán ezeket megtalálni, hát sok száz krátert ismerünk már a Földön, ezeket radarral találták meg felszín alatti mérésekkel, vagy akár a világűrből műholdas fotókon, esetleg hát a legnagyobbakat persze egyszerűen látni lehet a Földről, de hát ezeket az erózió, a kéregmozgás, a víz, ezeket szépen lassan eltünteti.
Nem úgy a Holdon, ami gyakorlatilag egy halott égitestnek tűnik a Földhöz képest.
Igen, igen.
Ez geológiai értelemben is, szóval lehet ezt szó szerint venni, hogy halott?
Hát semmiképpen nem élő lény, tehát mindenképpen.
Ennyire nem szó szerint, viszont a Földhöz képest vagy.
Igen, geológiai értelemben nem halott. Attól függ persze itt, hogy a geológia alatt mit értünk, tehát mondjuk nem véletlen, hogy ott vannak ezek a szeizmométerek a Hold felszínére telepítve. Minden apró kis becsapódásnál azért a rengés hullámok, amiket okoz ez a becsapódás, a szeizmométerek mérései alapján segítenek annak a kikövetkeztetésében, hogy milyen réteges szerkezete van a Holdnak, és bizony van még magja, van hőt leadó magja, és vannak holdrengések is, amiket hát még mindig kutatni kell, folyamatosan, hogy ezek mitől vannak, ugye emlékszünk, hogy a Vénuszon se tudtuk, hogy van-e vulkáni tevékenység, a Holdon is időnként lehet látni felvillanásokat, talán becsapódás, talán valami egyéb okozza. Hát ugye emlékszünk, hogy mióta visszatértünk a Holdra, és elkezdtük építeni Holdújvárost is, hány és hány interjú jelent meg arról, hogy itt különböző földön kívüliek lehetnek, és nem engedik, hogy mi itt kitermeljünk, és hogy kinőjük a Földet.
Holdlakók.
Holdlakók, igen, hát nincsenek holdlakók, természetesen ez a fantázia szüleménye. Ugye az emberi képzelet az elképzeli ezeket a dolgokat, hogy izgalmas lenne nyilván.
Ha már felvillanások vannak.
Ha már felvillanás, lézerágyú földön kívüliek, hát izgalmas lenne most, ugye a becsapódások azok sokkal valószínűbbek. Úgyhogy izgalmas, tényleg egyébként egy ilyen leszállás, meg hát nem véletlen, hogy itt közvetítjük, mert azért ez már a sokadik küldetés a Holdhoz.
Az lenne a legmegdöbbentőbb, azt hiszem, hogyha Nandi egy néhány holdlakóval, vagy más földön kívüli vandállal találkozna.
De mekkora lenne, hogyha a Kuvasz 4 fedezné fel?
Történelmi. Viszont ha már szóba kerültek ezek a felvillanások, ezeket hogy kell elképzelni, amik a Hold felszínén előfordulnak?
Nem tudjuk, hogy kell elképzelni egészen pontosan, hiszen egy-egy kis apró, nagyon rövid ideig tartó kis felvillanást látni, és hát hiába van sok űrszonda a Hold körül, azért nincsen folyamatos real-time teljes lefedettség ahhoz, hogy ezeket az akár néhány évente megtörténő nagyon apró kis felvillanásokat tudjuk azonosítani. Hát optikai tartományban is megfigyelhető, tehát a Földről távcsövekkel is észleltek ilyeneket, már nagyon régóta. Az kérdés, hogy pontosan mi okozza, én úgy gondolom, hogy a további szeizmikus mérések azok erre választ fognak adni, és hát természetesen az ilyen emberes küldetések is, meg hát eleve ezeket tudnunk kell, hogyha egyszer már ott vagyunk és kitermelünk.
A másik az a Holdnak a magja, hogy ott is van még valami képlékeny mag, valami meleg, valami...
Igen, a becsapódásoknál, visszaverődő rengés hullámoknál ott nagyon szépen mutatkozik, hogy ott bizony folyékony magja van még a Holdnak. A pontos kiterjedése, hát ott még vita folyik. Itt a Hold kötött keringéséből is adódóan egészen más a maga elhelyezkedése, tehát nem a Hold geometriai középpontjában van, hanem picit a Föld felé. Hát érdekesek ezek a dolgok. Nyilván üzleti szempontból itt a kitermelésnél az, hogy a Hold magja milyen, az másodlagos. De az, hogy rengés hullámokat okoz-e, az látjuk, hogy nagyon is befolyásolhat egy-egy. Hát ugye, ahogy említettük néhány napja, az emberiség néhány napja, hát folyamatosan erről beszél, tehát az emberiség energia ellátását befolyásolhatja.
Szóval a Holdnál is van valamiféle magnetoszféra emiatt a mag miatt? Szóval véd valamennyire a kozmikus sugárzásoktól, vagy hasonló,
Nincsen, ezért is izgalmas azért egy holdutazás. Természetesen jobb a helyzet egy fokkal, mint hogyha elhagynánk itt a Hold távolságánál is kijebb mennénk. Itt a küldetéseknél az az izgalmas, hogy mennyi ideig tart egy ilyen, amikor ki van téve az űrhajós a kozmikus sugárzásnak. Szerencsére azért az űrhajók falát úgy építik fel, hogy árnyékoljon, tehát hogyha mondjuk több hetes, hónapos küldetésekről van szó. Itt a Föld körüli pályán azonban sokkal kisebb a veszély, mert itt a Föld mágneses tere megvéd, hát ott nincs.
Esetleg lehet ennek köze a meghibásodásokhoz a holdújvárosi bázison?
Hát a mágneses térnek nem gondolom, hogy lenne, tehát azért...
Hát
azért,
annak a hiány?
A hiányának sem. Itt az a helyzet, hogy a nagy energiájú részecskék azért el tudnak pusztítani egy-egy számítógépet, egy-egy műszert. Az, hogy megszakadjon ennyire a kapcsolat, az egy hát nem mondanám ezt a szót, hogy rejtély, de tényleg itt van néhány verzió, néhány lehetőség. Például ez a meteorit becsapódás. Ezt lehet, hogy perceken belül megtudjuk, hogy ott most hogy zajlik, ahogy nézem az űrhajó. Így egyre jobban közeledik.
Igen, egyre jobban közeledek. Gyakorlatilag a multifunkciós kijelzőmön, amelyiken beállítottam a kamera nézetet, ott már látom magam mögött a Mare Orientalis kráterét. Jelenleg egyébként 5000 méter magasan vagyok a Hold felszínhez képest, és 400 méter per szekundummal közelítek a bázishoz. Gyakorlatilag már nagyon-nagyon kevés választ el engem, hogy landoljak. Jelenleg a süllyedési sebességemet azt 5 méter per szekundumra redukáltam, majd hogyha közelebb érek, akkor süllyedhetek még nagyobb ütemben, de ahhoz képest, hogy a megközelítés első fázisában mondjuk 40 métert süllyedtem másodpercenként, ahhoz képest ez az 5 méter, ez már semmi. Igen, szóval a süllyedéssel szeretek egyébként óvatosan bánni, mivel előfordulhat, hogy nem tud olyan hamar reagálni a hajtómű által kifejtett tolóerő, hogy azt megmentsen igazából a becsapódástól, de jelenleg ilyen veszély engem nem fenyeget. Közben működtetem a menetirány alá ellenesen a főhajtóművemet, és most már lecsökkentettem a sebességemet, mint egy 150-140, hamarosan 100 méter per szekundumra, aztán pedig meg fogok fordulni a menetirányomnak megfelelően, hiszen ott már én fogok tudni megfelelően fékezni segédhajtóművekkel is. Igen, egyébként azt érdemes megjegyezni, hogy mind a világűrben, mind pedig a Hold felszínen is irtózatosan lassan mozgok. A tervezők gondoltak arra, hogyha esetleg valaki nagyon óvatlanul bánna a hajtóművekkel, akkor nehogy véletlenül irányítatlanná váljon a hajó. Beépítettek egy olyan berendezést az űrhajóba, ami nekem limitálja azt, hogy milyen gyorsan tudok irányt változtatni. De ez nem is probléma, tehát azért itt általában van időnk arra, hogy manőverezzünk. Igen, hát szabad szemmel még alig-alig sem lehet kivenni sajnos a bázist, de úgy érzem, hogy nem sokat kell már várni arra, hogy megpillanthassuk. az hozzátartozik az igazsághoz, hogy egy eléggé termetes szállítóhajó az, amit nekem most le kell raknom a Hold felszínére, tehát igazából nem is nagyon van ablak, amin kiláthatnék, éppen ezért vagyok különösen hálás a tervezőknek, hogy ők lehetővé tették, hogy gyakorlatilag ilyen hihetetlen mennyiségű képernyőn keresztül én minden adatot megkaphassak.
Azért tegyük hozzá, itt már csak másodperceink vannak talán a leszálláshoz, de...
Percek, még bőven percek, hiszen minél közelebb érek, annál lassabban kell haladnom, hiszen egy ekkora hajót a megfelelő helyre méter pontossággal, de inkább azt mondom, hogy centiméter pontossággal lerakni az azért mindig egy olyan élmény, ami nagyon riasztó, hogy úgy mondjam.
Szóval itt a leszállási rendszer azért is izgalmas, mert ugye a Kuvasz űrszállítmányozási társaság azért külföldi cégekkel is dolgozik, tehát nem teljesen magyar űrhajóról van szó, tegyük hozzá, hogy itt azért néhány műszert az oroszok, amerikaiak gyártanak. Azok, van köztük nem kipróbált is, úgyhogy én egészen kíváncsi vagyok, hogy azok hogy működnek. De a magyar műszerek többsége az már azért járt a Holdon, tehát illetve hát azért építettünk más cégeknek is űrhajót, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy itt hogy működik majd külföldi technika.
Ezek fognak a leszállás közben kiderülni.
Hát igen.
Igen, most már mindössze 32 kilométerre vagyok a bázistól.
Mi lesz az első dolgod, ha leszálltál?
Hát... nem is tudom, most mondanám, hogy bontok egy sört, de az itt ugye nincs. Viszont a jó hír az, hogy a közelnavigációs rendszerem sikeresen befogta a bázis jelét, és hál' Istennek ez teljesen működik, tehát én most meg tudtam oldani, hogy az egyes leszálló pályára engedélyt kapjak. Egyébként összesen 9 leszálló pálya van, ebből 2 nagyméretű teherűrhajók fogadására alkalmas, illetve a többi az pedig kisebb, nem emberirányította eszközöknek ad leszálló helyet.
Jelenti ez azt is, hogy az egyes leszálló pálya az tehát épp?
Igen, az biztos, hogy az egyes az épp. Most egyébként az egyik ilyen multifunkciós kijelzőmön én át is állítom a VOR per V-tól, azaz Vertical Takeoff and Landing, az angol mozaik szó, aminek a rövidítése ez a VOR-V-tól. Lényegében ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen darts táblát így első ránézésre, amin van egy zöld egyenes, egy X-el a végén, az jelöli a leszállóhelyem irányát, illetve van egy sárga nyíl, ami pedig az én haladási irányomat jelöli. Gyakorlatilag, ha ennyire egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor nekem most az az egyik fő dolgom, hogy ezeket én közös nevezőre hozzam, tehát hogy egymást fedje ez a két egyenes, akkor az jelenteni azt, hogy én sikeresen megérkeztem, és jelenleg már csak 12 kilométerre vagyunk a bázistól, én pedig most is, jelenleg is fékezek a lehető legnagyobb erővel. 3030 méteren vagyunk, már csak 180 méter per szekundum a sebességünk. Egyébként nagyjából már a bázis síkjában vagyok, tehát nem pontosan érkeztem, hanem egy kicsit mellé, de ez talán nem is probléma, mert igazából itt a kráter széle és a környező infrastruktúra nagyon-nagyon nehézzé tenni azt, hogy én pontosan egyenesen landoljak, tehát valahogy nem érzem azt, hogy az egyébként is meteorrákta épületek közt én szalomozni szeretnék. Minden esetre most már csak 7,7 kilométerre vagyok, és 2800 méteren a célomtól.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan néz ki mondjuk egy ilyen bányász rover. Már ugye a földi gravitáció egy hatoda van körülbelül a Hold. És ilyen körülmények között elég izgalmas lapátolni a Földet.
Hát igen, itt
a Holdat.
Itt mágnesesen feltöltik a regolitot a műszerek, és azzal szippantják be tulajdonképpen, mintha porszívó lenne ezekbe a járművekbe, amik aztán belül válogatják ki azt az anyagot, amire szükség van, a többit meg maguk mögött eldobják. Úgyhogy hogyha nem is tudom, aratnánk a mezőn, és ahogy, hogy learatjuk, ott tulajdonképpen a mag marad a gépben.
És milyen arányban van, mennyi regolitot kell át szitálnia egy rovernek?
Hát, hogyha erről lennének információink, akkor sokkal egyszerűbb lenne, mert akkor a gépek alapján meg lehetne tudni, hogy melyik ország melyik bázisa mennyit termel. Sajnos ezek ugye ipari titkok, úgyhogy...
Ó, igen. Sikerült belekérdeznem a...
Igen, ezekről nem nagyon tudunk. Nem nagyon tudunk. Ugye máshol keresték, máshol mérték. Itt még emlékszem a 2010-es évekre, amikor a kínaiak először feltérképezték ezeknek a anyagoknak az elhelyezkedését. Hát azóta sok víz, sajnos egyre kevesebb lefolyt a Dunán. Úgyhogy meglátjuk. Adatokból lehet következtetni arra, hogy azért többihez képest nem állunk rosszul. Csak hát azért mégis ugye nem saját fúziós erőműbe szállítjuk, hanem egy közösbe.
Különben jut eszembe, ugye a Holdon lesz a Nandi űrhajója újra töltve a visszaútra üzemanyaggal. Az is kérdéses, hogy megsérült-e az a mondjuk a tartály, ahol az üzemanyag van, vagy az előállító modul.
Hát én személy szerint nagyon remélem, hogy nem. Tehát ennyit biztosan elmondhatok, hogy én nagyon remélem, hogy nem.
Hát az egy újabb izgalmas kérdés. Bár valószínűség számítások alapján, illetve hát ahogy azt védik, azért pont mert egy kritikus tárolóról van szó, én úgy gondolom, hogy nehéz talán azt átütni. Sokkal nehezebb, mint a rovereknek a falát, egy meteoritnak. Úgyhogy nem nagyon van olyan számítás, ami szerint ez gondot okozna, de természetesen, ahogy a holdutazásokból látjuk, mindig előjön valami váratlan. Reméljük, hogy ezek a váratlan dolgok most nem veszélyeztetik a küldetést.
De hát igen, micsoda dolog lenne, ha már most a kísérleti szakaszban kudarcot vallana az űrbéli feltöltés, hogy mennénk így a Marsra.
Hát meg hogy jönne Nandi vissza, tehát itt azért...
Egyelőre még az odaúttal vagyok elfoglalva, de már nagyon-nagyon kevés van hátra. Jelenleg igazából 10 méter per szekundummal süllyedek. Most egy kicsit ráerősítettem, mert a veszélyesebb épületeket, illetve a kráter szélét már elhagytuk. Tehát 10 méter per szekundummal süllyedek, és mindössze 25 méter per szekundummal haladok most, és a leszálló pálya 1 kilométerrel előttem van. Most már csak 900-808 méter, most megint egy erőteljesebb fékezéssel lassítok, 790-763, igen, most már csak 10 méter per szekundummal megyek, annyival is süllyedek, tehát egy rézsúgtos lefele irány, ha fogalmazhatok ilyen slendrián módon, rézsúgtosan lefele tartok. A leszálló felületem pedig 674-670-666-658 ilyen sebességben csökken a méter, amit meg kell tennem addig, illetve 900 méter magasan vagyunk már. Itt azért most én egy kicsit csökkentek ebből a 10 méter per szekundumból, mert most már eléggé közeledik a hold felszín, tehát egy kicsit ráadok a fékezőhajtó üveimre egy kis gázt, most lecsökkentettem ezt a sebességemet 4 méter per szekundumra, ez még így is elég gyors. Gyakorlatilag a leszállópálya már csak fél kilométerre van előttem. Itt azért, hogy fékezek, néha itt kitér az egyenesből a gép, de ezt könnyen lehet ezen segíteni. Egyébként ilyen finomabb manőverekhez a manőverező hajtóműveimnek a rendszerét át lehet állítani, a hagyományos üzemmódból egy úgynevezett lineáris üzemmódra, ami gyakorlatilag az egy síkban való manőverezést jelenti, tehát itt, hogyha én a joystickot jobbra, illetve balra húzom, akkor nem a hossztengelyem körül fordul az űrhajó, hanem jobbra, illetve balra oldalaz, ha fogalmazhatok így. Hát most jelenleg ezekkel a apró méretű hajtóműveimmel manőverezek. A leszálló pálya, vagy hát inkább leszálló padnak nevezném, mert hát ez nem egy hosszú betoncsík igazából, hanem egy ilyen 8-szög formájú ilyen helikopter leszállóhelyhez hasonlatos leszállóhely, amit most megközelítek. Ez már csak 240 méterre van. 5 méter per szekundummal haladok, és gyakorlatilag másodpercenként 3 méterrel süllyedek, és 400 méteren vagyok. Én most ki is engedem a leszálló talpakat. Hivatalosan egyébként 200 méter alatt már nem szabad úgy megkezdeni egy leszállást, hogy nincsenek kiengedve ezek a leszálló talpak. Hát én éppen ezért szoktam már 400-on kiengedni, mert az sose árt, hogyha hamarabb biztosra megy az ember. Minden esetre most 0,28 méter per szekundummal közeledek. Elméletileg irányban is vagyok, és 89 méterre van a leszálló pálya, én pedig 245 méteren vagyok. Most azért megint adok egy kis gázt a fékező hajtóműveimre, mivel ez a 3 méter per szekundum, ez azért megint elég gyorsan csökkenti az én magasságomat. Most lecsökkentettem ezt 2 méter per szekundumos süllyedésre, így is azért elég gyorsan süllyedek. Igen, kicsit nem ártana előrébb mennem, mert annyira óvatosan haladok előre a pár méter, ez így nagyon lassan tevődött meg. Tehát egy kicsit előrébb kell haladnom, hogy jó ütembe szálljak le. Hát most már lassan a legbelső körben tartózkodik a hajó. 100 méter alatt vagyunk, most már 90, 89, 86, 85, majdnem tökéletesen a leszállóhely fölött vagyunk. Gyakorlatilag én jobb, hogyha még inkább adok egy kis gázt még a fékező hajtóműveimre, hogy nagyjából 1 méter per szekundummal csökkenjen csak. 1 méter per szekundumra csökkenjen az én süllyedési sebességem. Igen, 53, 52, igen, körülbelül olyan 20 méteres magasságban van az én hajómnak. Tehát annyit jelez az én kijelzőm, olyan magas a hajó, akkor fogunk földet érni, ha annyit mutat. Jelenleg 36, 35 méter, 34, 33, 32, most már nem egész. Gyakorlatilag 1/10 méter per szekundum körüli értékkel süllyedünk most már csak. Illetve hát most már autopilóta nélkül próbálok játszani itt ezzel az értékkel. 28 méter. 27. 26. 25, 24, 23, már csak 1 méterrel vagyunk a hold felszíne fölött, pillanatokon belül nagyon finoman akarom letenni ezt a hajót. Contact. Leszálltunk.
Ez nagyszerű.
Nagyon köszönöm, hogy velem tartott mindenki a stúdióban.
Várj még, kérlek. Mit látsz, hogy néz ki a milyen károkat szenvedett Hódújváros, illetve Ferenc így a képernyőkép már, alapján szerintem?
Hát már az nagyszerű, hogy a leszálló pad, a leszálló platform épségben maradt, tehát már ugye itt voltak a legnagyobb félelmek, hogy mi van, hogyha abba is becsapódott valami, és nem sikerül ezt a nagyméretű űrhajót letenni.
Nagyjából egyébként innen előre, amennyit kilátok az űrhajóból, itt épnek tűnnek a létesítmények, tehát velem szemben van egy kisebb épület, ahol majd a jövendőbeli személyzetnek egy irányító tornya van lényegében. Mivel kaptam műszeres segítséget, itt egészen közeli távolságoknál már, tehát ez a 21 néhány kilométerre a bázistól elkezdtek működni ezek a műszerek, ezek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a rendszerek valószínű nem sérültek meg, viszont ahhoz, hogy többet tudjak mondani, majd el kell hagynom a hajót. De innen látva ezzel nem lehet, ezzel nincs különösebb baj, tehát ha szerencsém van, akkor csak a kommunikációs berendezések egy része hibásodhatott meg, illetve egy bányász rover. De azért mit nem mondjak, vannak itt apróbb kráterek, csak talán szerencsénk, hogy létesítményt nem ért.
Hát kíváncsiak vagyunk, kíváncsian várjuk itt az eseményeket. Hogyha sikerül beüzemelni a bázist és a kommunikációt helyreállítani, azért a bázison belüli képeket is fogni fogjuk. Úgyhogy akkor majd arról is fogunk tudni tudósítani.
Igen, én azt hiszem, hogy lassan kezdek készülődni a kiszálláshoz. Hát azt mondanom sem kell, hogy ugye majd hogy nem egészen végig szkafanderben utaztam, pontosabban a 3 napból az elindulás, illetve most az első fékezéstől kezdve szkafanderben vagyok. Ez egy biztonsági óvintézkedés itt a kuvasznál, ha bármilyen probléma akadna a kritikus műveleteknél is, esetleg egy, hát ha más nem, egy gyors űrsétával meg lehessen oldani a dolgokat. Minden esetre azt hiszem, hogy nincs is más hátra, mint hogy fölvegyem a sisakomat, illetve azt hiszem nyitom is a zsilip belső ajtaját.
Kapcsolatban tudunk maradni, amíg elhagyod az űrhajót?
Kapcsolatban tudunk, még azt hiszem, hogy egy pár percig, de utána, amint megkapom a földi irányítástól a helyzet megoldására vonatkozó információkat, na hát akkor majd el kell, hogy köszönjünk, ugyanis a missziómnak az a része már bizalmas természetű. Minden esetre most nyitom a zsilipet. Most zárom a belső zsilipajtót, és először nyomásmentessé teszem a zsilipet. System activated.
Hát azt hiszem, hogy hogyha meg ugye hallani arról, hogy kételkednek sokan, hogy járt-e ember a Holdon, pedig már annyi küldetésen túl vagyunk, hát most a hallgatóink, hogyha hallgatták és velünk tartottak a műsor során, akkor most már azt hiszem, hogy nagyon kevesen kételkednek abban, hogy járt-e ember a Holdon. Szerintem itt a képek, meg hát a tudósítás maga is ugye hát magáért beszél. Úgyhogy hát reméljük, a zsilipezésnél sem lesz gond.
Igen, jelenleg már nyomásmentes a zsilipkamra, most nyitom a külső ajtót. Door opening. Analyzing. Warning. Low atmospheric pressure. Nos, első ránézésre nagy, azaz helyrehozhatatlan károkat én úgy látom, hogy nem szenvedett a bázis, bár én a távolban azt hiszem látom azt a rovert. Egy pillanat csak, van a hátizsákomra erősítve egy távcső. Ezzel én szeretném megnézni ezt a rovert közelebbről. Igen, ha jól látom, itt a rover kapott egy nagyon nagy találatot, egy nagyon nagy erejű találatot, ha minden igaz, egy becsapódó meteorittól. Mivel gyakorlatilag nagyjából egybe van a jármű, csak 2 darabban, ezért gyaníthatom, hogy nem lehetett olyan nagy darab ez a meteorit, ellenben viszont biztos, hogy olyan sebességgel csapódott be, ami könnyen lehet, hogy javíthatatlanná tette ezt a járművet, illetve ezen kívül látok arra utaló nyomokat, hogy itt ilyen kisméretű meteorból nem egy volt az, ami elérte a felszínt, ugyanis itt több horpadást is látok itt az egyéb bányász eszközökön, amik itt automatikusan működnek, illetve ezen kívül azt is látom, hogy gyakorlatilag az a parabola antenna, az a tányér, ami a bázis tetején helyet foglal és biztosítja a navigációhoz szükséges adatoknak a továbbítását. Nos, ez foghíjas. Tehát, hogy úgy mondjam, ez a parabola antenna most inkább egy fogyóholdhoz hasonlít. Tehát azt hiszem, hogy meg is van a hiba. Hát most nincs is más hátra, mint hogy ezeket lajstromba vegyem, továbbítsam a földre, aztán pedig várni az utasítást, hogy milyen kárt, hogyan tudok majd megjavítani. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm a lehetőséget, hogy így közönség előtt repülhettem, és minden jót kívánok a továbbiakban.
Köszönjük, Nándi, hogy végig kommentáltad, ahogy az ember ismét visszatér az egyetlen égitestre a földön kívül, ahol már eddig is járt. És sok-sok szerencsét kívánunk a munkához.
Nagyon köszönöm.
Mindig úgy nézem ezeket a közvetítéseket, hogy mint hogyha mindig az elsőt élném át, tehát elképesztően izgalmasak ezek. Persze hát a különbség az, hogy most történt először ilyen közvetítés, de hát azért ezek izgalmasak voltunk, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok én is a küldetéshez innen Budapestről.
Köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket, és amint lehetőségünk nyílik egy újabb küldetésről beszámolni, ismét jelentkezünk. Köszönöm szépen, Ferenc, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Addig is hallgassátok az EPER-t a 97 MHz-en, vagy az interneten az eper.elte.hu-n. És sziasztok!